Köszönöm neked, édes mennyatyánk, ezt a kegyelmi napot is, amelyet kegyelmedből ajándékul kaptunk újból te tőled. Köszönjük, Uram, az eddigi nap áldásait is. Köszönjük, Uram, hogy együtt lehetünk délelőtt is, és szóltál hozzánk. Kérlek, Uram, hogy ezt a mai délutánt is áld meg számunkra, szólj hozzánk is. Kérlek, hogy segítsél meg mindnyájunkat, hogy úgy tudjunk téged szolgálni, hogy a te neved megdicsőjön. Amen.
Amen. Tiszteletünk alkalmából Péter közönséges második levelének harmadik részét fogjuk olvasni. Teljes egészében az első 18 verset. Ez immár második levélírásom néktek, szeretteim, amellyel a ti tiszta gondolkozásotokat emlékeztetés által sertkengetem, hogy megemlékezzetek a szent prófétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak és megtartónknak általunk az apostolok által közönt parancsolatjáról. Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak, és ezt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert amióta az atyák elhunytak, minden azonképpen marad a teremtés kezdetétől fogva. Mert kész akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, mely vízből és víz által állott elő az Isten szavára, amelyek által az akkori világ vízzel elborítatván elveszett. A mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által megkíméltetnek, tűznek tartatván fenn az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja pedig úgy jön majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égbe égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik. Annak okáért, szeretteim, ezeket várván igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. És ami Urunknak hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok, amiképpen a mi szeretett atyánk fia Pál is írt néktek a néki adott bölcsesség szerint. Szinte minden levelében is, amikor ezekről beszél azokban, amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és álhatatlanok elcsűrnek, csavarnak, mint egyéb írásokat is a maguk vesztére. Ti azért, szeretteim, előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévegéseitől elragadtatva a saját erőségetekből ki ne essetek, hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében, néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen.
Krisztus visszajön, ebben majd a föld, akkor minden szem látni fogja őt. Éppen bolyogva, bátra felnézve, mások rémülten, sírva rejtőzve.
Mondd csak mit hozzak, az a fényes nap, a felhőben Jézus megjelent.
Jöjjön, teljes fényében.
Azt a címet adták, hogy az Úr Jézus eljövetele. És amikor otthon elolvastam legelőször, és többször olvastam már ezt az igét, de amikor láttam, hogy milyen igéből fogok szolgálni, és milyen mottót, milyen címet adtak a testvérek, ebből elgondolkoztam azon, hogy én hogyan várom az Úr Jézust. És ma este szeretném ezt a kérdést feltenni újból magamnak, és a testvéreknek is, hogy hogyan várom az Úr Jézust. Mert ez az Úr Jézus eljövetele, ez mai téma, egy nagyon komoly téma, ami nagyon sok embert foglalkoztat, de mégis úgy tapasztaltam, pláne a mostani világban, mivel hogy többet járok külföldre is, és sok emberekkel is találkozok, és lehetőségem van különböző emberekkel is elbeszélgetni, úgy láttam, testvérek, hogy nagyon sokan ember nem is tud az Úr Jézus eljöveteléről. Vagy vannak olyanok, akik nem hisznek abban, hogy Isten létezik, nem hisznek a Bibliában, és ezekről a dolgokról, amikről a Biblia írt, azt mondják, hogy kitalált mesék, és ezekben nem érdemes hinni. Ők az evolúcióban hisznek, és ateistáknak mondják magukat. De vannak olyan emberek is, akik keresztényeknek mondják magukat a mai Európában, ahol legtöbben keresztények vagyunk, és mégis nem tudják, hogy miként lesz az Úr Jézus eljövetele. Ami még szomorúbb, nem is foglalkoznak vele, vagy nem is akarnak vele foglalkozni. Több embernek tettem fel mostanában ezt a kérdést, hogy hogyan állsz a Jóistennel? Mi történne, hogyha holnap már nem kelnél fel, hanem meg kellene álljál Isten előtt? És nagyon sokan csak lenyintenek, holott magukat kereszténynek vallják, és mégiscsak lenyintenek, azt mondták, hogy hát én jó ember vagyok, mindenkinek csak rosszat teszek, mindenkinek csak jót teszek, ha tehetem, igyekszek a rosszat elkerülni, majd lesz valahol, mikor, valahogy, mikor megállok Isten előtt. És vajon mi, akik elfogadtuk az Úr Jézus Krisztust, hogyan állunk ezzel a kérdéssel szemben? Hogyan várom az Úr Jézust? Milyen lelkülettel vagyok? Hogyan készülök a vele való találkozásra? Ha ma este meg kellene, előtte álljak. Vagy mostan, amint szolgálunk, és itt ülünk a padban, megjelen az Úr Jézus. Vagy mit tudnánk mondani neki, hogy én hogyan állok? Úgy olvasok az igében, hogy abban az időkben is, és a mostani időkben is nagyon sokan vannak, akik gúnyolódnak. És úgy vettem észre, hogy legtöbb gúnyolódók a keresztények között van. Az úgynevezett keresztények között. Akik azt mondják, egy alkalommal találkoztam egy emberrel, és eléggé meg voltak telve a parkolók, és volt egy hely, és nagy örömmel igyekezett egy magyar férfi, hogy beterelni engemet, hogy van még egy hely, holott román volt a rendszám, ő látta a nevemet, hogy Tibinek hívnak, ki van írva is, és örömében, hogy egy magyar ember is megállt mellett a sok lengyel között, avval köszöntött, hogy elővette egy doboz sört, és meg akart kínálni. És mondtam neki, köszönöm szépen, én nem élek ebben, és egyből az volt a kérdése, csak talán nem vagy hívő. És azt mondtam neki, hogy de az vagyok, de te nem vagy az. Én hívő keresztény vagyok, de te nem vagy hívő keresztény. Az autónál látom a keresztet, akkor te hogy nem vagy hívő? Hát én keresztény vagyok, de nem olyan hívő, mint ti vagytok, hanem hát én olyan hívő vagyok, hogy nekünk szabad inni is, szabad mulatságba járni, és nekünk szabad még van más filmeket is nézni, de nektek tudom, hogy nem szabad. És elkezdett engem oktatni, hogy mennyire rosszul láttam a dolgokat. És úgy magamban imádkoztam, és a Szentlélek egy gondolatot adott nekem, és felolvastam neki, egyből eszembe jutott a János jelenésekből, az utolsó előtti részből a 27. vers. És nem megy abba be semmi tisztátalan, semmi, aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beirattattak az életkönyvébe, amely a bárányi. És feltettem a kérdést, a te neved van írva az életkönyvében? És én is gondolom, hogy a legtöbb csúfolódók az úgynevezett köröz keresztények közül való van. És megkérdeztem tőle, miután megkérdeztem, hogy te neved be van írva az életkönyvében? És nem tudott rá válaszolni. Azt mondtam, az ige úgy írja, hogy azokat, amit te örömnek neveztél. Mert igen, és azt mondta, hogy ezek az igaz örömök, ezeknek kell élni. És majd utána meglássuk, ahogy lesz, ahogy lesz, vagy valahogy. És azt mondtam neki, hogy ezek az örömök, amelyek te neked örömöt jelentenek, ezek azok, amiről írt a Biblia a 27. versben, hogy semmi tisztátalan be nem megy oda. És ha neked ezek jelentik az örömöt, és ha valamiképpen te mégis bejutnál megtérés nélkül a mennyországba, holott a Biblia azt írja, hogy megtérés nélkül nem lehet bejutni a mennyeknek országába. Egy az út, egy az ajtó, az Úr Jézus Krisztus. És ha ezt elutasítod, semmiképp sem mehet ebbe a mennyek országában. De ha valami csoda folytán mégis bejutnál, ott nem éreznéd jó magadat. Mert ottan ezek a dolgok nem lesznek. Mert ottan, amiről azt mondtad, hogy ezek öregasszonyoknak való mesék, meg nem férfias dolgok, hogy mentek és imádkoztok, és Isten dicsőítitek, ott ez lesz. Isten dicsőítése, és a szentek közössége, ott semmi tisztátalan nem lesz. És mikor mondtam nekik, hogy te nem is éreznéd jó magad ottan ezek szerint, testvérekem, én embert nem láttam úgy, hogy akinek úgy az arcára fagyott a mosoly. Az olyan komoly lett, olyan megdöbbent lett, hogy ott is hagyott egyből. Már nem gúnyolódott tovább. Hogyan kell mi készüljünk? Pontosabban 9. versben úgy olvassuk, hogy nem késik az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. A Jóisten nem személyválogató. És mi nekünk is munkában kell találni bennünket a Jóisten. Az Úr Jézus is a példázatokban nem egy helyen említi, hogy mikor eljön az Úrnak napja, akkor munkában találjon benneteket. És én úgy szeretném, hogyha mindnyájunkat, mikor az Úr eljön, munkába találjon. És minden ember nekünk is egyformának kell legyen. Minden emberért meghalt az Úr Jézus. Cigányért, románért, magyarért, németért, minden emberért. És ha Jóisten arra indít, hogy ennek az embernek elmondjam az igazságot, személyválogatás nélkül még sokszor, hogyha nehéz is, ki kell álljak és el kell mondjam az igazságot. Én kívánom azt, hogy mindnyájunkat Jóisten először is munkában találjon. Úgy készüljünk, hogy munka közben, mindig munkálkodjunk az ügyéért, ez legyen az első mi életünkben. És még szeretném itt felolvasni a 17. verset is, és a 18-at is. Ti azért, szeretteim, előre tudván ezt őrizkedjetek, hogy istentelennek tévejgéseitől, elragadhatva saját erősségetekből ki ne essetek, hanem növekedjetek kegyelemben, ami Urunk Jézus, mi Urunknak is megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, most és mindörökké. Amen. Hogy növekedjünk az Úr Jézus ismeretében. Törekedjünk kutatni a Bibliát, olvasni naponta. Olyan jó volt délelőtt hallani azt, hogy Sándor testvérünk is mondta, hogy szüntelen kapcsolatba kerülünk az Úr Jézussal. Akkor leszünk igazán boldogok. Akkor tudunk igazán készülni az Úrral való találkozásra, ha vele állandó kapcsolatban vagyunk. És végezetül még egy gondolatot igyekszek röviden. Annak okáért, szeretteim, ezeket vármán igyekezzetek, hogy szeplő nélkül, hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. A békesség az egyik legnagyobb ajándék, amit a Jóistentől kaphatunk. És arra kell törekedjük, hogy ezt a békességet mindig elnyerjük. És egy kis történetet szeretném befejezni szolgálatomat, amiket nemrég olvastam egy könyvben. Lehet, hogy már többen is olvasták ezt a történetet, de azért elmondom. A békességről és a haragról van szó. Egy nap egy 9-10 éves kisfiú a barátjával nagyon összeveszett. A barátja megbántotta őt, neki rosszul esett, hazafutott sírva, és az édesanyja próbálta vigasztalni, hogy nem baj, ki fogtok ti békülni, meg kell bocsássál neki, mert a megbocsátásban gyönyörködik a Jóisten. És mivel hogy hívő édesanyja volt, igyekezett a kisfiát helyes útra terelni. De a kisfiú nem akarta szóból érteni, ő duzzogott, és így telt el a nap. És este készült lefekvésre, és amint készült lefekvésre, az édesanyja csak oda ment hozzá. Tudod, kisfiam, a Jóisten azt várja tőlünk, hogy megbocsássunk még akkor is, ha nem mik vagyunk a hibásak. Eridj el, vagy hívd fel a barátodat, és ha kell, kérj te elnézést tőle, még ha nem is te vagy a hibás. Mert tudod, a Biblia azt írja, hogy a nap nem mehet le a haraggal a te szívedben. És a kisfiú elkezdett sírni nagyon, és feltett az édesanyának a váratlan kérdést. Édesanyám, én egy 9 éves kisfiú vagyok, hogyan akadályozhatnám meg, hogy lemenjen a nap? Nem vagyunk mi kisfiú testvérek, ahelyett, hogy egyenesen mennénk is, kérnénk azt, amit a Jóisten kér tőlünk, próbáljuk kimagyarázni. És mindent megtennénk azért, hogy ne kelljen bocsánatot kérjünk. És itt eszembe jut egy igehirdetésen, itt hallottam a gyülekezet, nem tudom ki szolgált, hogy hogyan, ha mi egy atyafiánkkal, embertársunkkal nem tudunk meglenni sokszor egy gyülekezetben, akkor hogyan tudunk majd megférni a mennyben? Gondolkozunk el ezen, testvérek. Kívánom azt, hogy a Jóisten minket készen találjon. És hogyha sokan vannak gúnyolódók is, a sokaság nem vallja azt, amit az ige ír, mégis a János jelenlétségben úgy olvassuk, hogy nagyon sokan vannak, akik mégis hisznek a Bibliában, az Úrban. Úgy írja a Biblia, hogy megszámlálhatatlan sereget látnak, sokaságot, akik fehér ruhában álltak. Kívánom azt, hogy mindnyájan ott álljunk, akik itt vagyunk. Amen. Most egy énekkari szám, éneket kérünk. Alma és Dánia szolgálatán.
Thank you. Szeretettel köszöntöm a testvéreket a magam nevében és a szüleim nevében is. Hát én, ahogy tudják már, lehet a testvérek, a múlt ősszel elköltöztünk Zilahról Székelyudvarhelyre, és azt szeretném elmondani, hogy hogy munkálkodott bennem Isten, és én általam is Isten az elmúlt tanévben, amit ott kezdhettünk, és már be is fejezhettünk. Hát amikor megtudtam, hogy édespámat meghívták Székelyudvarhelyre, hát vegyes érzések voltak bennem, mivel hát mentem volna is, maradtam volna is, de aztán belenyugodtam Isten akaratában és szüleim döntésében is, és végül elköltöztünk, és jó szívvel költöztem el én is. Az elején a beilleszkedés a gyülekezetben nem volt nehéz, mivel már laktunk már ott, ismertem a testvéreket, az elég könnyen ment, meg maga a város is tetszett, és a hely is, ahol laktunk. De akkor jött a nehézség, mikor az iskolába kerültem, mert ott egyáltalán nem tudtak a baptistákról magukról, meg hogy milyen Istennel járni. És hát mikor megérkeztem, akkor nagyon jó szíven fogadtak, és hát szeretettel voltak felém. De amikor megtudták, hogy hát milyen vallású vagyok, hogy baptista vagyok, hát így megvoltak, kicsit húzózkodtak utána, távolságtartóak lettek, akkor látták azt, hogy nem ugyanazt teszem, mint ők, és hogy nem dorbízolok, mint ők, és nem beszélek csúnyán, például, vagy nem hazudok. Hát utána egy kicsit távolságtartóak lettek, de egy idő után elkezdtek kíváncsian kérdezősködni, hogy hát milyen is az a baptista vallás, és hogy én miért vagyok más, mint ők, vagy miért teszem másképp a dolgokat, mint ők. Hát az elején egy kicsit furcsa volt ez nekem, mivel hogy hát láttam, hogy hát tényleg nem ismerik ezt a vallást, mert pedig ott a nagy imaház udvarhelyen, és eddig még nem is látták, és nem is tudták, hogy vannak baptisták ott udvarhelyen. Hát ez furcsa volt nekem, mondom, mert azért, hogy mert Zilahon ott volt a nagy gyülekezet a háttérben, a környező falvakban is voltak gyülekezetek, baptista gyülekezetek, és hát ott nem kérdezősködtek, mert tudták. És hát akkor elkezdtek kérdezősködni, meg válaszoltam, bizonyságot is tettem nekik, és hát így telt el ez az egész fél év, hogy beilleszkedéssel, és azzal, hogy ez bizonyságot tettem nekik, és bemutattam nekik Istent, és magát a vallást is, mert eljöttek a gyülekezetünkbe. Hát Isten ez alatt a iskolai év alatt sokat formált rajtam, a hitemet megerősítette. Múlt tavasszal volt a bemerítkezésem, és hát akkor nem voltak akkora próbák, ekkor jöttek a próbák, miután elköltöztünk, mert teljesen magamban voltam az egész iskolában hívő, ott nincs már senki, és hát elég nehéz volt az elején megélni a hívő életet, főleg mikor beilleszkedés is van, akkor próbáltam megfelelni az osztálytársaimnak is az elején. De aztán rájöttem, hogy Isten más dolgokra hív el engem, és rossz szemmel látja azt, hogyha én megalkuvok. És ezután vettem fel a harcot, és Isten megerősített ez alatt az év alatt. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imában az udvarhelyi missziót, és minket is, és amikor csak tehetik, imádkozzanak értünk. És befejezésül szeretném felolvasni az udvarhelyi gyülekezet köszöntő igéjét erre az évre. Új parancsolatot adok néktek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. És kívánják a testvérek, a szatmári testvérek életére az Úr áldását és a gyülekezetre is. Amen.
Én röviden szeretném elmondani a megtérésemet. Hát én elég fiatalon befogadtam az Úr Jézust a szívembe a gyergyói táborban, és nagyon örültem ennek, nagyon boldog voltam, hogy letettem a bűneimet, és hogy egy új életet kezdhetek. És azt hittem, hogy minden ezután minden rendben fog menni, minden szép lesz, és nem lesznek gondok, bajok. És aztán, amikor hazamentem, akkor láttam, hogy mennyi próba áll előttem, és hogy mennyit kell küzdeni azért, hogy nem csak, hogy megmaradjak Isten mellett. És örültem annak, hogy mégis Isten megtartott engem, és hogy voltak olyan próbák, amelyeken elbuktam. Ezt nagyon bánom és sajnálom, de aztán Isten megerősített, és újra felemelt, és folytattam tovább a harcot. És amikor elköltöztünk Udvarhelyre, akkor ismét jöttek a próbák, az, nekem is az iskolában, mert hogy én is ugye, hogy magamba voltam, és egyedüli hívő vagyok abban az osztályban, és nekem is harcolni kellett az, azzal, hogy fel kellett tegyem a harcot, hogy én is megéljem ott újra hívő életet a hétköznapokban is. De Isten ezáltal is megerősített, és egy ige által is bíztatott azt, hogy minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van reátok. Ez mindig arra biztatott, hogy bármilyen problémám van, Istennek elmondhatom, mert ő meghallgatja az imádságomat, és ezt láthattam az életemben is, hogy bármikor hozzájöttem, és kértem az ő segítségét, ő segített, és így meg tudtam maradni mellette. Hát a gyülekezetben is, a szolgálatok által is Isten még jobban megerősített, és közelebb vont magához, mivel hogy kicsit kisebb a létszám, mint Zilahon, de és ezért jobban ki kellett vegyem a részemet a szolgálatban, vagy ki kell vegyem. És Isten addig a döntésig is eljuttatott engem, hogy én is kövessem őt a bemerítkezésben, mert tudtam, hogy nem elég az, hogy megtértem, és hogy az ő gyermeke vagyok, és szolgálok, ahhoz, hogy jó hívő életet éljek, hanem szükség van a bemerítkezésre, hogy ebben is engedelmeskedjek neki. És kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak értem, és azért, hogy meg tudjak maradni mellette hűségesen és kitartóan. Amen.
Most a zenekar szolgálatát kérjük. És a zenekar szolgálat után pedig Szabó Katalin készül.
Nagyon ismert, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Senki el ne vesszen. Van egy rettenetes szó ebben az igeversben, az elveszni szó. Isten nagyon gomolyan gondolta mi megmentésünket is, de a mi elveszésünket is, azt mondják az utolsó időben, csak kétfajta ember lesz, a megmentett ember és az elveszett ember. Egy német lelkipásztorról olvastam, hogy mind a két világháborút átélte, már gyakorlott volt abban, hogy vészhelyzet esetén hova kell menekülni, és sokáig a fiatalokat pásztorolta, és egy alkalommal, amikor a Sodoma és Gomora esetét dolgozta nekik fel elrendetés céljából, egy ő általa képzelt jelenetet mondott el a fiataloknak. És tehát az ő általa elképzelt jelenet úgy hangzott, hogy egy vegyes csoport került össze a pincébe, volt közöttük egy nagyvilági hölgy, aki Istent úgy ismerte, mint egy kedves idős bácsit. Volt közöttük egy kövér úriember, aki minden vörös bormárkát felismert az ízéről. Volt közöttük olyan, aki tisztes adófizető volt, vagy szívélyes polgár, de mindenkinek az életében volt valami sötét pontocska. És egy alkalommal, amikor már elviselhetetlen volt a helyzet a pincében, nagyon nagy volt a hőség, azt gondolták, ki kell onnan menekülni az udvarra. Igen, ott de esett a tűzeső, a kén. Nem volt, rettenetes volt, visszamenekültek. Azt mondja az idős bácsi, most már igaza volt Lótnak, csak él az Isten. Az úri hölgy is megszólalt, itt már akkor nincs semmi megoldás, csak imádkozni kellene. De hogy kell imádkozni, addig nem gyakorolták. Az ókorban úgy szoktak imádkozni, hogy felemelik a kezüket, és jött akkor az ima, de nagyon, hogy Istenem, bocsáss meg nekünk, vétkeztünk ellened, megvetettünk téged, irgalmaz nekünk, kegyelmez nekünk. Nem jött semmi válasz, csak a tűzropogás hallatszott, a tűz pattogása és a nagy hőség. Akkor már leengedték a kezüket, összeszorult a kezük, Istenem, miért hallgatsz? És nem jött semmi válasz. A legborzasztóbb az, amikor Isten hallgat. A zsidók 10.31. versében úgy van megírva, hogy rettenetes az igazságos Isten kezébe esni. De ahogy elveszhetünk, éppen úgy meg is menekülhetünk, ha készenlétben vagyunk, ha imádkozunk és kitartunk. Búdás János arról láhítozik, hogy a királyi mennyegzőn szeretne részt venni, én is részt szeretnék szedni. Engedjék meg a testvérek, hogy olvassam el ezt a verset. Uram, csak egy vagyok. Uram, csak egy vagyok a sok között, ki bár rongyos ruhába öltözött, vendégei sorába híva lenni, királyi nagy mennyegződre menni, szegényen bár, de úgy szeretne. Mégis, talán, ha meg lehetne. Rongyos ruhámra félve, hogyha még tekinni olykor elfelejtenék, azért előttem mégis ott lebeg aranytermed, s a szívem úgy remeg. Aranytermed, az én ruhám, és ajkamra félve jön könyörgés. Nem az első helyre ülnék, uram. A meghívottak mellett boldogan húzódnék félre-félre messzire, a díszes asztalnak legvégire, szívem mélyén azért repesve. Uram, talán, ha meg lehetne. Uram, nem kellenének drága ételek, nem tennék úgy, mint az emberek, akik jólétre jutnak, s erre már kívánságuk felhőkbe egyre jár. Így ember morzsát is ehetne. Uram, talán, ha így meg lehetne. Uram, tudom, sok minden útban áll, azért szívem mégis remélve vár. Kegyelmednek sugára végre tán, dicsőn csillogva irányulna rám. Boldogá engem ezt tehetne. Uram, ó, bárcsak így lehetne. Amen.
Újból a zenekar szolgálatát kérjük, és majd utána Mihály Noémit.
Thank you. Berzsenyi Sándor, álom. Rettentő álmom volt egy éjjel. Ezernyi angyal harsonázott, hogy mind lábra álljanak a halottak. Az élők pedig omoljanak alázattal térdeikre. És láttam felém jönni az élő Isten egyszülött fiát. Kezében villogó ítélet palosával, s tudtam, hogy fölöttem is elsuhint vele. Hidegen, keményen és végzetesen. Én egész életembe várva vártam ezt az órát, az örök nagy találkozót, most mégis halálos, sápasztó rettegésben segítségért sikoltoztam, bele az összeomló mindenségbe, mert tudtam, hogy nekem nyomorult bűnösnek, szánandó szegénynek nincs kegyelem, nincs irgalom, többé sehol, soha. És kiáltoztam a hegyeknek, essetek rám, zuhanjatok fölém, ti végtelen halmok, hogy ne kelljen a szemébe néznem, hisz ítélet lövel felém belőle. De a vén, komor hegyek mogorván visszadörögték. Nem. És kérleltem sírva a hömpölygő folyókat, ti mélységes nagy vizek, zúduljatok reám, borítsatok be teljesen, örökre, hogy ne lássam őt, és ő se lásson engem. De a folyók tarajos hullámai keményen visszacsattogták. Nem. És fohászkodni kezdtem riogó rimankodással a perzselő mennyet földet hasogató villámokhoz. Ti roppant őserők, világ villantó fények, vágjatok gyötrődő testembe, lelkembe, porlasszatok porrá, hamuvá, semmivé, mert jön, aki mindent lát, és félek a szemétől. De a hasogató villámok élesen recsenték vissza. Nem. A felhőket is kértem, vinnének magukkal távoli, végtelen tereken kavarogni tova, mind messzebbre attól, aki jött, hogy ítéljen elevent, holtat és engem is, a félelemtől immár se élőt, se holtat. De a szelek kacagva süvöltötték. Nem. Aztán a földre hulltam, és földindító szívfájdalommal panaszlón esdekeltem. Földanya, fogadd fiat, kit emberré lenni szültél, tárd ki tágöblű gyomrod és zár magadba némán, hogy bárki kérdi, hová lettem, ne tudja senki, hogy merre mentem. De ő szeliden és szánom válaszolt nyomorult gyermekének, nem, nem tehetem. És bármerre mentem, ezt felelték, ezt szörnyű szóval válaszoltak, nem, nem tehetjük. És akkor láttam már, hogy nincs menekvés, és akkor tudtam már, hogy mégis elzúg fölöttem az a palos, és örökre aláhul bús életem a szörnyű kárhozatba, a feneketlen mélybe. Aztán fölébredtem. Most minden nappalomban egy szörnyű álom kísért, és bármit teszek, szólok, gondolok, e rémálom villan agyamba óvón, örök jelként és örök példaként. Hogy vigyázzak, éljek olyan szentül, jámboron, igazán, hogy soha örökké valóra ne válhassék iszonyú álmom.
Újból a zenekar szolgálatát kérjük, és majd utána Vékás testvérnő szolgálatát.
Thank you. Megszólalnom. Gondolom, hogy átéltük mi is, amit hallottunk, és így van, nem álom, hanem valóság, hogy az Úr Jézus visszajön, készülünk az eljövetelére, hogy engem mikor szólít, nem tudom, de a felolvasott és újra ismételt ige alapján szeretném, hogy úgy találjon, hogy növekedjek az ő megismerésében és az ő kegyelmében. Az Úr Jézust visszavárni, ami hívő életünk egyik alap kitétele és feltétele. És hogy ez hogy élte meg egy házas pár, akiket Isten különös módon használt, erről szeretnék most az Eszterlap kapcsán néhány dolgot megosztani. Mivel évforduló is, mégpedig. Ezen a nyáron nem tudtam a dátumot pontosan megkeresni, június-júliusban 15 éve, hogy a Cserepka házaspár utoljára itt járt nálunk. Lehet, hogy vannak a testvérek közül többen, akik emlékeznek rájuk. Nekem különösen is kedves ez a házaspár és Margitka néni, Cserepka testvérnő, aki Székelyföldről, Felső Csernátomból származik, és telefonon többször beszélgettem vele, és ezen a tavaszon átküldte egy írását, amit még 2000-ben 70 évesen írt le, miután a férjét az úr 99-ben hazahívta 80 évesen. Cserepka testvér egy nagy családban 10 vagy 11. gyermekként látott napvilágot Budapest mellett. Cserepka testvérnő az Ilonka családban, ugyancsak egy nagyon népes családban. És a Margitka néni 8 éves volt, amikor Isten az édesapját hazaszólította, és édesapjának ez volt az egyik hagyatéka, kérése, kívánsága a nagyobb testvérek felé. Ha lehet, Margitkát segítsétek, hogy tanulhasson. És az isteni gondviselés és időzítés volt, ahogy ő éppen orvosira ment, és 1956-ban fejezte be az orvosi egyetemet, azon a nyáron kérte meg a kezét Cserepka testvér is. Hadd mondjam el, hogy ebben az Eszterlapban, ami most még megvásárolható, a 31. 6. oldalon olvashatjuk az írását, elég hosszas, amit a tavasszal elküldött nekem, a gyermekkoráról, a fiatal éveiről, és majd a következő lapszámban folytatódik. Ugyancsak ehhez a házaspárhoz kapcsolódik, hogy az idén pontosan 50 éve annak, hogy elmehettek Bolíviába külmisszióba. Sokáig vártak és imádkoztak ezért. Oda nem csak Isten igéjét vitték, először azt, hogy a lelkeket gyógyítsák, de testvérnőnk lévén, hogy orvosit végzett, sokszor életet is mentett meg, illetve használta őt ebben Isten. Ott egy kórházat építettek, ami tavaly előtre már egy lerobbant épület lett, és tavaly volt ott az egyik missziós csoport Kanadából, Torontóból, köztük erdélyi testvérek is, és New Yorkból is néhányan. Most ezen a nyáron újból mennek, lehet már el is mentek, hogy azt az épületet felújítsák, és most már nem kórházként, hanem egy missziós központként fog működni. Érdekes itt isteni időzítés, hogy amikor testvérnőnk Margitka néni 56 júniusában talán az első műtétet kellett volna végezze, mint végzős orvos is, készült bemosakodni a műtétre, és akkor érkezett meg Cserepka testvér, lelkipásztor, aki akkor átjött Erdélybe, ő szolgált itt, tudják, a testvérek Ballán, Szilágyságban, de vissza kellett mennie Magyarországra, jött megkérni feleségül, és akkor Margitka egy osztálytársnőjét, illetve évfolyamtársnőjét kérte meg, és az orvos, a vezető beleegyezésével, hogy légy szíves, most te menjél be a műtétre. Az első műtétet, amit végeznie kellett volna, nem végezhette, de Isten annál többet adott neki majd Bolíviában, ahol műthetett bőven. Körülbelül jó 6 hete testvérnőnket egy baleset érte, a 84. évében jár, akkor tájt, amikor Barta testvérnőt is a házi baleset. Egy reggeli imaközösségről igyekezett haza, ugyanis Kulcsár Sándor testvérék, mint nyugdíjas lelkipásztor házaspár, tavaly őszóta Kanada egész nyugati részén, British Columbiában, Kelownában szolgálnak, egy magyar csoportban, közösségben, és isteni időzítés, hogy 5-6 percre laknak Cserepka testvérnőtől, és most minden nap ők viselik gondjukat. A testvérnőnk hétfő reggel imádkozni volt, együtt áhítatot olvastak, és ahogy ment haza az átjárónál, a gyalog átjárónál, a lámpa zöldre váltott, néhány lépést miután tett, egy kocsi elgázolta. Most már otthon van, elég sokat volt kórházban, kerekes székben, tolókocsiban, és a testvérek viselnek gondot róla. Köszön minden érte mondott imád. Türelmesen várja a hazahívószót, és ameddig az úr itt tartja, egyelőre tolókocsiból, de boldogan éli az életét az úrral. Röviden erről ennyit, ha olvasni szeretnék, még egy néhány esztert meg lehet kapni, a kapunál fogja Renáta, igen, és még valaki a két kapunál ott lesznek, árulni 6 lej darabja. Ha nem lesz elég, még lehet rendelni. Ugyancsak ebből az eszterlapból olvashatjuk Sipos Timeának egy írását, nőkről, akik kicsit más körülmények között élnek, mint mi, de ha figyelmesen elolvassuk azt a cikket, úgy gondolom mindannyiunkat mélyen háladásra és megelégedésre sarkal. A családról Berszán Lidiának olvashatjuk egy nagyon érdekes írását. És úgy arra gondoltam, hogy ahogy Cserepka testvérék az őserdőbe vitték az evangéliumot, minket nem küldött oda Isten, Afrikába sem. De vannak körülöttünk, akiket szeretnénk, mi nők, lányok, asszonyok is utolérni az evangéliummal, mások is, és esetleg ez is lehet egy módja, hogy egy ilyen jó evangéliumi lapot megvásárolunk, megajándékozzuk vele ismerőseinket, szomszédainkat, munkatársnőinket, akiket szeretnénk, hogy Isten szeretete utolérjen. És sosem tudjuk, hogy egy-egy mondat, egy-egy igei üzenet mikor és hol akad a szívükbe, ha ezt imádságos szívvel tesszük. Ezért bátorítom testvérnőimet, testvéreket, használjuk ki, ragadjuk meg az ilyen lehetőséget is. A misszió mindig áldozattal jár. A legnagyobb áldozatot értünk az Úr Jézus hozta. A saját életét adta, és őt várva, szeretném én is, és kívánom mindannyiunknak, legyünk eszközök a kezében és kéznél, hogy egy-egy ígét másokkal is megoszthasson az Úr.
Jézus Krisztus újra visszajön, várjuk te Urat!
Kívánom, hogy tovább is imádkozó lelkülettel legyünk. Sokat kaptunk az Úrtól ezekben a percekben, de hisszük, hogy továbbra is ezt akarja az Úr adni nekünk. Az énekkar szolgálatát kérjük. Vasárnap a második résszel foglalkoztunk, itt a Péter közönséges második leveléből, és akkor megláthattuk azt is, hogy mi veszi el az oroszlánoknak az étvágyát. Amikor a hamis próféta rossz úton jár, és valóban az Úr küldi az oroszlánt, nincs étvágya, és nem eszi meg a hamis prófétát. Ezen a délutánon, testvéreim, azt is lehet látni a hívőkről, hogy vannak olyanok, akik nem helyesen járnak el, és erről fogunk hallani ezen a délutánon, hiszen Péter apostol felteszi a kérdést, hogy milyeneknek kell lenni nektek? Milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárjátok az Isten napjának eljövetelét. És sokszor meglátjuk más embernek az életét, más ember csoportnak, vallás felekezetnek az életét, de az Úr ma délután azt akarja, hogy vizsgáljuk meg az életünket. És eszembe jutott, testvéreim, a Jónás esete, hogy ő nem figyelt arra, hogy neki mit mond az Úr, és azt gondolta, hogy ő megtudja, hogy merre kell menni, van neki útja, van neki felfogása, és ő eldöntheti azt, hogy merre megy. És nem figyelt arra, hogy milyen ember kell legyen ő, és megjárta. És azt akarom mondani, testvéreim, hogy ezzel kapcsolatosan megláthatjuk azt is, hogy mi okoz hány ingert a bálnának. Mert tudjuk azt, hogy Jónás, amikor a tengerbe került, de nem csak a tengerbe, hanem a bálnának a gyomrába került, a nagy cethalnak a gyomrába, és ott imádkozott, és nem tudta megemészteni a bálna, mert Isten szólt, és kivetette a szárazra ezt az embert. És aztán az Úr kezébe került, még egyszer szólt hozzá az Úr, és olyan ember lett, akit Isten felhasználhatott. Testvéreim, az Úr Jézus Krisztus eljön, és milyen emberekkel legyünk mi? Úgy látjuk az igében, hogy van két fajta ember, két csoport. Vannak a csúfolódók, és vannak a hívők. És remélem, hogy a hívők közösségébe vagyunk, vagy szeretnénk lenni minnyájan. Isten erre segítsen. A csúfolódók, úgy írja a Péter, hogy kész akarva nem tudják, vagy nem akarják tudni, hogy Isten létezik, és hogy az Úr Jézus vissza fog jönni. A hívők pedig készségesen várják az Úr Jézus visszajövetelét. Tehát egészen más a hozzáállásuk. A csúfolódók erkölcstelen életet élnek, a hívők pedig erkölcsös és tiszta életet élnek. A csúfolódók nem akarják megismerni az Urat, nem is ismerik így meg, majd az ítélet napján meg fogják látni, de a hívő emberek azok megismerték az Urat, és törekednek arra, hogy minden nap ismerjék meg az Urat. Kedves testvéreim, ezért imádkozom és bíztatom a testvéreket, hogy úgy hallgassuk az ígét, hogy a végén tudjunk imádkozni minél többen. Hogy Isten segítsen a hívők közösségébe lenni. Azok között, akik várják az Urat. És ezekről az emberekről, akik várják az Urat, nagyon sok jelzőt és jó dolgot lehetne mondani. Én kettőnél állok meg ezen a délutánon. Azok az emberek, akik készen várják az Úr Jézust, azok az emberek szent életű emberek, és azok az emberek szerető közösségben, szerető testvéri közösségben élnek. Azt mondja itt Péter apostol, hogy ti, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valónak találjon titeket. Ez nagyon fontos, hogy ránk van ez bízva. Isten megtisztít akkor, mikor megtérünk ő hozzá. De minden nap szükségünk van arra, hogy igyekezzek erre a tisztaságra. És erről szólok. De ugyanakkor, testvéreim, erre a szeretet kapcsolatokra is bíztat bennünket Isten igéje. Azt mondja Péter apostol, hogy ami Urunk hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok, amiképpen ami szeretet atyánk fia Pál ír a levelekben. Tehát erről a kapcsolatból szeretnék valamennyit is meríteni, amit látunk Péter apostol és Pál apostol között. Csodálatos ez. És nézzük majd meg, hogy alakulnak ki ezek a kapcsolatok. Mert nem lehet azt, hogy hát én várom az Úr Jézust, és tiszta szent életre tölekedek, de a testvérekkel nem vagyok jóba. Valóban el tudom mondani az én testvéreimről, hogy szeretett testvéreim. Szembenézek velük, és ha voltak is valami nézeteltérések a múltban, vagy valamikor, nem ez akadályoz, hanem azt mondom, hogy szeretett testvérem, az Isten országába azok jutnak, akik tiszta és szent életet élnek, mert szentség nélkül senki sem látja meg az Urat, de az Isten országába azok jutnak, akik szeretett közösségben élnek a testvérekkel. Eljön az Úr Jézus. Vajon kész vagyok ezen a területen? Vegyük sorba röviden ezeket az igazságokat. Tehát az első, hogy szent életünk kell, hogy legyen. És itt Pál apostol, illetve Péter apostol kitér arra, hogy szeplő és hiba nélkül. És testvéreim, itt két olyan dologról van szó, amit egyensúlyba kell tartsunk. Nem lehet azt mondani, hogy hát elég, ha szeplő nélkül vagyok. Szeplő és hiba nélkül, mind a kettő. És ezekre a dolgokra is érvényes az, amit Isten a házasságra mondott, hogy amit az Isten egybe szerkesztett, az ember ne válassza széllyel. Tehát ezt a kettőt együtt kell tartani. Úgy kell törekedjek, úgy kell igyekezzek erre a szent életre, hogy erre a szeplő és hiba nélküli életre törekedjek. Hogy ezt mit jelenthet? Ez a jellemünket és a hírnevünket mondja el. Hogy milyen emberek vagyunk mi úgy belül, úgy a szívünkben, és milyen embereknek ismernek bennünket az emberek? Az, hogy milyen vagyok én, amikor nem lát senki, és milyen vagyok én, amikor látnak többen, erről beszél itt Isten ige, és ezt a kettő együtt. Nem lehet azt mondani, hogy én az Úrral jó kapcsolatban vagyok, ezt én tudom, hogy az Úrral tiszta és szent az életem, de mit látnak ebből az emberek? Tehát mind a kettőt együtt kell tartani, szeplő és hiba nélkül a jellemünk és a hírnevünk. Ez mind együtt kell járjon, ez kiegyensúlyozottan, tisztán, becsületesen kell, hogy éljük ezeket a dolgokat. És akkor testvéreim, nézzünk egy néhány gyakorlati dolgot. Vannak sokan, akik szeplő nélkül élnek, de hibásak. Nem tudják megtartani ezt az egyensúlyt.
Szeplő nélküli az életük, elrendezték az Istennel a kapcsolatukat. Volt valami a múltban, ami bemocskolta őket. Ami megszeplősítette az életüket. Volt valami. De az Úr Jézus vére alá jöttek. És ezek az emberek valóban a jellemükben tiszták. Szeplő nélküliek, de sajnos ott marad, hogy az emberek látják, mert látták. És hibásak, felelősséget kell, hogy érezzenek. Ugye minnyájan csodáljuk Péter apostol életét, és valóban ismerjük a pünkösdi prédikációját, nagyra becsüljük, Isten ihlette, Isten felhasználta. De tudjuk a hibáját is, amiért ő felelős. Azt, hogy megtagadta az Úr Jézust. Valóban szeplő nélküli az élete, de van hiba, amiért ő felel, amit meg kellett, hogy bánjon. Amit az emberek mutatnak is újjal sokszor rá, vagy rám, ránk. És erre vigyázni kell. Persze Dávid is, az Isten szíve szerinti férfiú, jó példa előttünk a szent dolgokban, de tudjuk, hogy valamiben elbukott. Szeplő nélküli az élete, mert azt mondja Isten, hogy szívem szerinti férfiú, de hibás. Felelősség tudattal, sajnos, hogy kész akarva belesétált a paráznaságba, a házasság törésbe. Persze, hogy az Úr megbocsátott neki, de mindig is ott van ez a hiányosság, ez a hiba az életében. Ezért, testvéreim, nagyon kell vigyázzunk arra, hogy milyen kapcsolatunk van az Úrral így a szívbe, de hogy ebből a kapcsolatból milyen dolgokat csinálunk. Ezért mondja itt Péter apostol, hogy úgy kell ez legyen, hogy szeplő és hiba nélkül. Vigyázzunk erre. Nem lehet azt mondani, hogy ó, én szeplő nélkül vagyok. Én a jellememben, én elrendeztem az Úrral, és kész. Oda kell figyelni a közösségre is. Oda kell figyelni az emberekre is. És hadd mondjuk el, testvéreim, hogy mi szinte vadásszuk a hibákat. Olyan könnyen meglátjuk egymásban a hibákat. Még azokat a hibákat is, amelyeket az emberek megbántak és elrendeztek. Az Úrral elrendezték, az Úr megbocsátott nekik, de még mindig Még visszatérünk rá. Még előszedjük a múltból ezeket a dolgokat. Vigyázni kell, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül legyünk. Vigyázni kell erre. Ezért mondja itt Isten ige, igyekezzetek, hogy mind a kettő meg legyen. Most nem arról van szó, hogy meg kell igazítsuk magunkat az emberek előtt, hanem arról van szó, hogyha jó kapcsolatom van az Istennel, akkor igyekezni fogok más lelkiismeretére is figyelni, másnak az ízlésére, másnak a véleményére, és nem lehet azt mondani, hogy én az Istennel, és te ne foglalkozz ezzel. Nem lehet így. Az az ember, aki szent életet él, az figyel az Úrra, és figyel az emberekre is. És így éli meg az életét. Aztán, vannak olyan emberek, akik hiba nélkül élnek, de sajnos, hogy szeplősen. Mert az emberek előtt megigazították magukat. És az emberek jó véleménnyel vannak róluk. Ilyenek voltak a farizeusok és az írástudók. Nagyon sokan az Úr Jézus idejében. Az emberek előtt rendben volt minden, de az Istennel nem volt rendben. A jellemük nem volt rendben. Az Úrral nem volt rendben a kapcsolatuk. És ezért az emberek nem tudtak rájuk fogni hibákat, bűnöket. De az Isten, az Úr Jézus Krisztus ellenük beszélt, és meg is sértődtek, meg is botránkoztak, mert az Úr Jézus Krisztus megmondta nekik egyenesen. Az ilyen emberek, testvéreim, a képmutató emberek. Megint mondom, akik azt akarják, hogy az emberek elfogadják őket. Az ilyen emberek a vallásos emberek, akik igyekeznek a vallás felekezetüknek az eljárásai szerint eljárni, de nem gondolnak arra, hogy Isten belelát a szívbe. És arra kell törekedni. És ezért mondja Péter apostol, hogy igyekezni kell arra, hogy szeplő és hiba nélkül. Nem lehet csupán csak úgy, hogy emberek előtt nem hibáztam, aztán a többi majd menni fog. Majd csak nem büntet Isten olyan szigorúan. Ha jó, jó ő, szeret ő. Igen, ezért mondja, hogy meg kell térni. Ezért mondja, hogy ne legyünk képmutatóak, és ne legyünk ilyen hátsó szándékkal, egyenesen, becsületesen kell megállni Isten színe előtt. az, aki a szentségre törekedik. Aki úgy akarja várni az Úr Jézust, hogy szent élettel várja őt, az az olyan ember becsületesen megáll az Isten előtt. Őszintén elmondja az életét és a hibáit. Sajnos, hogy vannak olyanok, akik szeplősek és hibásak is. Mert nem törődnek. Se Istent nem félnek, se embert nem becsülnek. Ez biztos. Vannak ilyenek is, akik azt mondják, mit törődök én az Isten törvényével? Mit törődök én az emberek véleményével? Nem számít, ha szomszédom, nem számít, ha rokonom, nem érdekel. Ami érdekel, az én vagyok. Az én vágyam és az én akaratom. És ezek azok az emberek, akik a bűnben élnek. És ezért Isten ígé azt mondja, az ilyeneknek is hosszan mondja az Úr, hogy nem késik az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk. Az olyanokért, akik nem törődnek az erkölcsel, és nem törődnek az emberek kapcsolatával, a békességgel. Azt mondja az Úr, hogy nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Ezt akarja az Úr. Aki várja az Úr Jézust tiszta és szent élettel, az ezzel a megalázkodással, ezzel az őszinteségekkel járuljon a Jóistenhez. És hála Jóistennek, hogy vannak olyanok, akik szeplő és hiba nélkül élik az életüket. Azért, mert vigyáznak az útjaikra. Azért, mert imádságos lelkülettel élik az életüket. Azért, mert az Isten törvénye vezeti őket. Nem a saját kívánságaik, nem a saját vágyaik, nem a világ menete, nem a divat, hanem az Isten. Az Isten törvénye. Szeplő és hiba nélkül. Ez az igazi szentség, testvéreim. Ki vagyok én úgy belül, úgy az indulataimban, a gondolataimban, az értékrendemben. És valóban, hogyha Isten bennem formálta ezeket az értékeket, akkor ez látszik? Ezt közvetítem? Ezek szerint élek? Ezek vezetik az életemet? Az Isten törvénye? Az emberekkel való kapcsolatom, a testvérekkel való kapcsolatom, ami látszik a cselekedeteimben, ez látszik, hogy valóban segíteni akarok? Valóban hasznos eszköz akarok lenni Isten kezébe? A szent ember, aki a tisztaságra igyekszik, az erre törekedik. Nem sérti meg a másikat, hanem közeledik hozzá nagy szeretettel. És még akkor is, amikor meg kell mondani, akkor is az Isten akaratát veszi figyelembe. És én már rátérek a második dologra, testvéreim, el is kezdtem belőle mondani, hogy az az ember, aki várja az Úr Jézust, az nem csak szent életű, hanem szeretett közösségben él. Ilyen volt Péter, és ilyen volt Pál. És nagyon érdekes, testvéreim, hogy Péter apostol éppen ezt említi, hogy a mi szeretett atyánk fia Pál is írt néktek, a néki adatot bölcsesség szerint. Nem sokszor találkoztak ezek a hívő emberek, de amikor találkoztak, nagyon sokat mondó volt az ő találkozásuk. És testvéreim, felhívom a testvérek figyelmét, hogy volt egyszer egy olyan találkozás Péter és Pál között, amikor Péter apostol nem járt el a Jóisten törvénye szerint. És Pál apostol megintette, és idézem ezt az ígét a Galáciai levélben. Amikor Péter Antiókiába jött, szemtől szembe ellene állottam, mivel panasz volt rá. Panasz volt rá. Valamilyen hibát követett el. Lehet, hogy a jelleme szeplőtelen, de nem volt hibátlan. Mert mit csinált? Mert mielőtt némelyek odajöttek Jakabtól, a pogányokkal együtt evett. Mikor pedig odajöttek, félrevonult és elkülönítette magát, félvén a körülmetölkedéstől valóktól. És vele képmutatóskodtak a többi zsidók is, úgyhogy Barnabás szintén elcsábítatott az ő tettetésük által. És azt mondja Pál apostol, hogy ezt nem lehet így elnézni. És ahogy itt mondja, szemtől szembe ellene állottam, és amikor láttam, hogy nem egyenesen járnak az evangélium igazságához képest, figyeljük meg, hogy itt nem ízlésekről volt szó, hogy most Pál apostol így fésülte a haját, nem is tudom, milyen haja lehetett neki, vagy rövidre vágta a haját, vagy mit tudom én, ilyen stílusról volt szó, nem erről volt szó, hogy kiabálósan prédikált Pál apostol, vagy halkan beszélt, hogy senki nem hallotta, nem ilyen dolgokról volt szó. hanem bűn és igazság kérdésében, mikor láttam, hogy nem egyenesen járnak az evangélium igazságához képest, akkor azt mondtam Péternek, minnyájuk előtt, ha te zsidó létedre pogány módra élsz, és nem zsidó módra, miként kényszeríted a pogányokat, hogy zsidó módra éljenek? És Pál apostol folytatja tovább a Galácia levélben az ő igazságait, az Isten beszédét, és nem mondja, hogy vajon Péter mit reagált erre. És azt mondanánk, hogy jaj, vajon Péter megalázkodott? Vajon ez nem nehezítette az egymás közötti kapcsolatot? Hogy van az, testvéreim, amikor odajön valaki, és szemtől szembe ellenem áll, vagy ellened áll? Valami olyat kell mondjon, hogy testvér, nem az evangéliumhoz méltóan viselkedtél. Hogy veszem én ezt? Amikor megkérdőjelezi a beszédemet és a cselekedetemet, a viselkedésemet. Elfogadom egyáltalán? Azok, akik várják az Úr Jézus, testvéreim, és szentségben és tisztaságban élik az életüket, az ilyen ember így is tud közeledni a másikhoz. És nézzétek meg, Péter apostol itt ebben a levélben, amit most ír ő a felolvasott igében, megvan a válasz, hogy ő hogy fogadta Pál apostolnak az intését. Szeretette. Elfogadta. Hát azt mondja, hogy a mi szeretett atyánk fia Pál. Milyen csodálatos, hogy nem romlott meg a kapcsolat. Sőt, ezek szerint Péter ismerte Pál apostol leveleit. Találkoztak ők egy-egy gyűlésen. Úgy néz ki a Bibliából, hogy már akkor, abban az időben össze volt gyűjtve az a csomag, amit Pál apostol leveleinek ismerjük. Mert volt olyan levél, amely körlevél volt. És úgy néz ki, hogy a Péter levelei is ilyen körlevelek voltak az elszórtan élő testvérekhez. És kézen közön jártak, akkor még nem volt ez a Biblia, amit mi most így ismerünk, hogy Biblia. De azt mondja Péter, hogy Pál minden levelében, honnan olvasta ő minden levelét? Azért, mert megvolt már. És értékelték egymást. Ez a csodálatos, és ezt akarom kiemelni, hogy azok az emberek, akik várják az Úr Jézust, így közelednek egymáshoz. Nem úgy morogva, és miért szólt meg engem, meg miközben ahhoz, hogy én hogy élek, és ne szóljon ebbe bele, mert én a hívő, és mennyi év óta az Úr gyermeke vagyok. Nem így. Igen, igaza volt. Mert ezt kell nézni, hogy amit mond, az érvényes rám. Gondolkodjak el rajta. Nem mindjárt vágjak vissza. Nem mindjárt sértődjek meg. Nem mindjárt a harag. Nem mindjárt az, hogy na, akkor távozok ezektől az emberektől. Péter azt mondja, ami szeretett, atyánk fia. Csodálatos ez, testvérem. És tudjátok, testvéreim, ha mi szent életet akarunk érni, akkor szerető közösségben kell érjünk. Hát ez a kettő együtt jár. Mert a testvérek is figyelmeztetnek. Mert a testvérek is segítenek bennünket, hogy szent életet éljünk. És tiszta életet éljünk. És miközben a szentségre való törekvésem meg lesz, akkor több lesz a szeretetem is. És ha kimutatom, ha bemutatom a szeretetemet a testvérek felé, akkor a szentségre való törekvésem is nagyobb lesz, és csodálatosabb lesz. Tehát ez a kettő, ez meg kell legyen az életemben. Szentség és szeretet. Nem elnézni a bűnt az életemben és mások életében. Nem úgy szeretni, hogy elnézem és nem mondok semmit. Elhallgatom, mert szenvedjük el egymást szeretetben. Hanem ha kell, szemtől szembe meginteni. És elfogadjuk egymástól. És imádkozunk egymásért. És értékeljük egymást. És tanácsoljuk egymást. Ez a hívőknek a közössége. Ez a csodálatos egység, ami benne van a hívők gyülekezetébe. Erre az egységre, erre a szentségre, erre a szeretetre ráhangolódik a szívem. Eljön az Úr Jézus, vajon talál-e hitet bennem? Ilyen jellegű törekvést, hogy a szentségre és a szeretetre törekedek? Hogy van ez az életemben? Olvastam egy történetet nemrég, az egyik lelkipásztor testvért elhívták egy menyegzőre, egy olyan helyre, ahol ő nem ismerte a testvéreket, ott nem volt lelkipásztor, és hívták, hogy ő szolgáljon a menyegző istentiszteleten. Azt mondta, elmegyek, de csak az istentiszteleten veszek részt, nem tudok, mert messze van, nem tudok vacsorán maradni. Azt mondja, majd eldönti a testvér, és azt mondja, hogy hát vagyok a szószéken, és jön be a menyasszony az édesapjával, azt mondja. És mikor meglátom a menyasszonyt, azt mondja, úgy egy kicsit úgy elhűltem. Hát azt mondja, nagyon-nagyon csúnya volt a menyasszonynak az arca. Mikor néztem, úgy láttam, hogy mintha nincsen az egyik szeme, és a fél arca is nagyon, de nagyon csúnya volt. Nagyon sebhelyes, és nagyon, de nagyon csúnya. És azt mondja, úgy meglepődtem. De nem sokat foglalkoztam ezzel. Aztán a menyasszony odajött előre, és jött a vőlegény. Szép szál legény, azt mondja. Nézem őt, és aztán meghallottam ott, aki velem volt a szószéken, hogy milyen előkelő üzletember és tanulmányai volt, hogy bennem azt mondja, mindjárt azt foglalkoztat, hogy mit látott ez a szép fiatalember ebbe a lányba. És odajöttek egymás mellé, és megtartottam, azt mondja a mennyegzőt, és annyira kíváncsi voltam, hogy milyen a helyzetük, hogy ott maradtam a vacsorán is. És a mennyasszony édesapja mellé ültem, és megkérdeztem a testvérét. Nem tudtam azt mondja, hogy direktben hogy kérdezzem meg, hogy a lányával mi történt. Elkezdtem mondani neki, hogy testvér mikor tért meg a testvér hol dolgozik. És próbáltam körbejárni ezeket a dolgokat, és akkor mondta a testvér, hogy a feleségem régen meghalt, a lányom kicsi volt, és egyedül maradtam, neveltem a lányomat, és elkezdtem mesélni a dolgokat. És akkor egyszer csak azt mondja, volt az alkalom, hogy megkérdezem, és mi történt a lányával? Mi történt? Hát, és akkor elkezdett már sírni az édesapa. Hát a bűneimről emlékezem. Mert eljött az idő, amikor a lányom megtért. Nagyon szép lány volt, és én nagyon, de nagyon örültem annak, és a világi dolgokban gondolkodtam, azt gondoltam, hogy a legelőkelőbb fiatalembernek ebbe a családba, meg abba a családba fog férhez menni, mert én így gondolkodtam is. Egy este azt mondja, amikor később jött haza az imaházból, én pedig részegen kerültem haza, és nem tudtam, mit csinálni, azt mondja. Nem tudtam, hogy mit teszek. Azt mondja, felpofoztam, ütöttem, vertem, hogy oda jutottam, hogy a szomszédok szedtek le, már rúgdostam a lányomat, és a mentők vitték be, és úgy került be a kórházba. A sürgősségén volt, a reanimáren volt, és amikor én már kijózanodtam, és mentem volna hozzá, akkor nem engedtek be, mert olyan állapotban volt élet és halál között. Élet és halál között. És eltelt egy nap, eltelt két nap, mentem a harmadik nap, nem engedtek be. Azt mondta, mit fogok ma ülni, ameddig beengednek a lányomhoz. És azt mondták az orvosok, meg az asszisztensek, mert mindenki nagyon durván és csúnyán beszélt velem, hogy mit akar egy ilyen gyilkos mondani a lányának. És akkor azt mondtam, én csak bocsánatot akarok kérni tőle. Nem hiszem, hogy meg fog bocsátani valaki. És amikor beengedtek, csak ennyit kértem a lányomtól. Lányom, meg tudsz bocsátani? Nagyon nehezen tudott beszélni, de azt mondta, édesapa, amióta hívő lettem, mind azért imádkoztam, hogy te is hívő legyél. Amit te tettél, az nagyon rossz, nekem fáj. Az Úr Jézus sokkal többet vállalt. Persze, hogy megbocsátalak. Az Úr Jézus is megbocsátott nekem. Azt mondja, testvér, amikor ezt a szeretetet, ezt a megbocsátási szándékot láttam a lányommal, én is magamba szálltam, és én is megtértem az Úr Jézushoz, és én már az Isten gyermeke vagyok a lányommal együtt. Ilyen lelkület. Azt mondja a lelkipásztor, hogy oda mentem a vőlegényhez is végül, és megkérdeztem tőle, hogy mit vettél figyelembe akkor, amikor nősülni akartál, és akkor, amikor elvetted a mennyasszonyodat, és akkor a vőlegény mosolygott, és azt mondja, testvér, ez csak a karosszéria, ami látszik kívül. Ez egyszer el fog romlani, így is, úgy is. Nézze meg, azt mondja, hogy milyen értékek vannak belül. Mennyi szelítség, mennyi buzgóság, az Úr ügyében való részvétel. Ez az, ami maradandó. Azt mondja, átöleltem őket, és újból áldást kértem az életükre. Eljön az Úr Jézus, és van valami, ami megmarad. Ami nem múlik el. A világ elmúlik. De amit Jézusért teszek, a szentségre való törekvés és a szeretet, ami a szívembe kell, hogy legyen, a megbocsátási készség, a buzgóság, az igyekezet, az megmarad. Hogy állok ezekkel a dolgokkal? milyeneknek kell lennünk nekünk. Mit kell Isten még formáljon az életemben és az életedben, testvér? Hozzáigazítod az életedet? Adjon az Úr jó belátást és bölcsességet.
Köszönjük, hogy eljössz értünk, és azt akarod, hogy veled lehessünk. Köszönjük, hogy míg tartasz ezen a földi életben, formálsz bennünket, és ma is ezt tetted. Kérünk, hogy tovább is munkálkodjál az életünkben, hogy a te akaratod szerint legyen az. Imádkozunk, Urunk, hogy segíts meg ezen a héten, hogy a te utadat tudjuk járni, és a te munkádat tudjuk végezni. Hallgass meg, és adj több szeretetet, több buzgóságot, hogy így a te akaratodat tudjuk végezni, és így tudjunk készen várni téged. Segíts meg erre. Amen.